talán az egyik legnagyobb félreértés a magyar politikában, pedig van egy pár az elmúlt tizen akárhány évben, hogy az összefogás, sem a szétválás, ezek nem csodaszerek. Az összefogás az nem azt jelenti, hogy aki benn van a szobában, arra rázárom az ajtót, és akkor ő nekik kell együttműködni. Az együttműködés az azt jelenti, hogy létrehozom a politikai feltételeit az együttműködésnek, azért, hogy mindenki végig benne tudjon lenni a történetben, mert alapvető dolgokról ugyanazt gondoljuk.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Lakner Zoltán politológussal, én Benyó Rita vagyok. Mondom, hogy mi az, amire én gondoltam, hogy érdemes lenne átbeszélnünk. Ugye itt az elmúlt hetekben két fontos választás is volt, a szlovák és a lengyel. Mit tanulhatunk belőle, és mi a tanulsága? Orbán egyedüli európai politikusként, vezetőként részt vett a kínai gazdasági fórumon, ahol Putyinnal is találkozott. Karácsony Gergely 4 éve van a főpolgármesteri székben, és meg is kezdődött talán a kampány ennek értékelésével, és végül eltemették Sólyom László köztársasági elnököt, talán érdemes az ő hagyatékáról is beszélnünk egy kicsit. És akkor kezdjük a választásokkal. Ugye Szlovákiában Robert Fico, Lengyelországban pedig Donald Tusk alakíthat kormányt, most már ez is egész biztosan látszik. Talán első körben arról beszéljünk, hogy ez milyen hatással lehet mind az orbáni külpolitikára, mind pedig az uniós viszonyokra, és ebben a nagyon közelgő európai parlamenti választásra.
Az, hogy Lengyelországban az Orbánéhoz hasonló tekintélyelvű építkezésnek most nagy valószínűséggel vége szakad, politikai elemzőként kötelességemnek érzem, hogy mindig csak 99%-okról beszéljek, persze, tehát a három deklaráltan együttműködni kész ellenzéki pártnak többsége van, de ez még egy jó pár hétig eltartó folyamat lesz a kormány alakítás, és nyilván még a mostani kormánypárt, a Jog és Igazságosság megpróbálkozik hát lábon kivásárolni vagy teljes pártrészeket, vagy néhány képviselőt, de minden esetre nagyon valószínűleg a mostani ellenzék fog kormányt alakítani, és ez azt jelenti, hogy ennek az autokratikus kísérletnek vége szakad. Abból a szempontból is nagyon érdekes lesz, valóban a választásnak is vannak tanulságai, de abból a szempontból is nagyon érdekes lesz majd ez a helyzet, hogy hogyan csinálják vissza mindazt, ami történt. A régi magyarországi rendszerváltó metaforával élve, hogyan csinálnak megint akváriumot a halászléből. És ez ugye azt fogja jelenteni az európai szintéren, hogy Orbán Viktor legfontosabb vétózó partnere ki fog esni, aminek a következtében, ha bár Robert Fico együtt mozoghat majd Orbánnal, de hát azért a 35 milliós Lengyelország és az 5 millió Szlovákia politikai súlya nem vethető össze, és ez nem csak tehát ez nem azt jelenti, hogy az országok értékét a lakosság szám alapján mérjük, de például a blokkoló kisebbségnek konkrét számszaki követelményei vannak, tehát ilyen értelemben sem lehet kiváltani Szlovákiával Lengyelországot. Az is nagyon érdekes lesz egyébként, hogy Robert Fico mennyire és miben fog majd együtt mozogni Orbán Viktorral, azért őről elég sok izgalmas dolgot el lehet mondani, a mafia kapcsolatoktól, a különböző gyűlöletpolitikák nagyon kreatív megtanulásán keresztül, de hogy buta lenne, azt én nem gondolnám róla egyáltalán, és pontosan azért, mert Magyarországgal szemben a feltételességi eljárás fennáll, most már másfél éve, lassan 2 éve, és hogy ez oda vezethet, hogy legalábbis nagyon sokáig fel lehet tartóztatni uniós pénzeket, szerintem azért ez mindenkit arra int, és Ficót is arra intheti, hogy hát nem biztos, hogy mindent érdemes megcsinálni, vagy mindenben érdemes Orbánnal együtt haladni, mert ha elromlik egy ország körül az atmoszféra, akkor az ott esetben nagyobb kedvük lesz a többi uniós tagállamoknak megszavazni bizonyos pénzblokkolást, vagy másféle szankciókat. Szóval ez egy elég rögös terep, és bocsánat, csak az európai parlamenti választást is szóba hoztad. Hát ugye a Szlovákiának kevés helye van relatíve az európai parlamentben, mert vannak Szlovákiánál is kisebb lakosságszámú országok az Európai Unióban. Ugye a Smernek nyilván lesznek majd mandátumai az EP-ben, de egyébként jól szerepeltek a liberálisok, tehát tehát az ő mandátum számuk sem lesz kicsi, és hát a lengyelországi átrendeződés meg ugye azzal is együtt jár, hogy ott a, nem csak az európai konzervatívok és reformisták, hanem mondjuk a néppárt is számíthat arra, hogy a korábbinál több mandátumra tehet szer, tehát hogy azért ezek együtt azt mutatják, hogy a magyar kormány által remélt európai jobboldali átrendeződés az egyáltalán nem magától értetődő, sőt, inkább valószínűtlennek mondható.
Ezek a nemzeti választások hatással lesznek-e a Fidesz kampányüzeneteire? Ugye Orbán Viktor még múlt héten is a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az európai parlamenti választás az arról szól, hogy hogy fog átrendeződni egész Európa, és hogy igen, igazából a mostani európai elit legyőzéséről szól. Ezek a nemzeti választások kénytelen, kelletlen áthelyezik-e a hangsúlyt az orbáni kommunikációban is?
Hát ugye van az a mondás, hogy akinek kalapácson a kezében minden szögnek néz. Tehát az orbáni politikának viszonylag könnyű dolga van, mert mindig ugyanazt a választ adja. Tehát, hogy küzdünk valamilyen külső ellenséggel szemben, amely küzdelemben csak magára, Orbánra és a Fideszre lehet számítani, és hogyha bármi nem sikerülne, azért valaki más a hibás. Szóval ezen az üzeneten szerintem semmit nem fog ez változtatni. Habár amúgy ez egy izgalmas kérdés lenne, egy ilyen feltáró jellegű politika, történeti elemzést megérne, hogy miközben ma egy evidenciának tekintjük, hogy Donald Tusk az egyik esküt ellensége Orbán Viktornak a nemzetközi színtéren, ez 10 évvel ezelőtt nem volt így. Tehát ez megint ugye rávilágít arra, hogy Orbán Viktor hogyan számolta fel a saját szövetségi rendszerét, ami mondom még fönnállt a második kormányzása, tehát 2010 és 14 között, hogy hova lettek mellőle, hát most már nem csak Tusk, hanem ugye a Kaczynski kormányzata az orosz-ukrajna ellen orosz agresszió miatt fejezte ki többször nyíltan a rosszallását a Fidesszel szemben, hogy hova lettek a bajor keresztény szocialisták, akik tényleg a legutóbbi időkig 2019 elejéig nagyjából minden fórumon mindig kiálltak a Fidesz mellett. Tehát, hogy ez nem egy ilyen fátum, hogy Orbán nem számíthat Tuskra, vagy arra számíthat, hogy egy új lengyel kormány másképpen fog viselkedni Magyarországgal szemben. Ezt a magyar kormány hozta össze ezt a helyzetet. Mindezzel együtt én arra számítok, hogy ez semmit nem fog változtatni az üzeneteken. Ugye már ki van próbálva tulajdonképpen az, hogy egyedül vagyunk, csak a Vatikán és a magyar kormány képviseli a béke ügyét az Ukrajna ellen folyó háborúban, és a többi. Tehát, hogy akkor átváltanak majd erre az egyedül vagyunk üzemmódra, és még azt is hozzátenném ehhez, hogy a nagy jobboldali átrendeződés be lett hangozva már 2017 elején, akkor a lázadás évét hirdette meg Orbán Viktor. A rákövetkező 2 héttel később tartott holland választást megnyerte Mark Rutte, és 2 hónappal később pedig Macron a francia elnök választást, tehát ez az előrelátás, ez viszonylag közelre sem működött, és a 2019-es európai parlamenti választástól ugyanezt várta Orbán Viktor, akkor ugye itt fogadta Budapesten Strachét, aki akkor a szabadságpárti alkancellárja volt az akkori Kurz kormánynak. Azt hiszem sikerült 1 héttel az Ibiza botrány kirobbanása előtt őt úgy vendégül látni a Karmelita kolostorban, mint hogyha ő lenne a kancellár, tehát tényleg miniszterelnöknek járó vendéglátásban részesítették, és ez mellett Salvini előretörésére is számított Orbán. Ezek sem váltak be, és az igazság, hogy persze nem tudjuk a pontos mandátumszámokat az európai parlamentben, és nyilván éppen a Szabad Európának kiváló brüsszeli tudósítója van, aki biztos sokkal több részletet tud az előrejelzésekről, de egyébként az, hogy a néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok tudnak összehozni 50%-nál nagyobb mandátumarányt közösen, és ők vannak olyan politikai távolságra egymástól, hogy egy kvázi koalíciót tudnak üzemeltetni az Európai Parlamentben, ennek az előrejelzése ez azért olyan nagyon komoly tudásra nincsen szükség.
Ennek fényében megvizsgálva egy kicsit a kínai látogatást, egyrészt ez jelente új szövetségi rendszerépítést is, tehát hogyha nincs az, amiről beszéltünk, akkor ez van-e helyette. Másrészt mondjuk mit üzen az, hogy az Európa Tanács ülésén nem vesz részt Orbán Viktor azért, mert éppen Kínában van, és a kínai kommunista párt vezetőjével, illetve Putyinnal tárgyal.
Én nagyon nagy bajban vagyok, amikor a magyar külpolitika irányáról kell beszélnem, és ezt egészen komolyan mondom, tehát csak ami az elmúlt néhány hétben, vagy mondjuk elmúlt két hétben történt, szóval Szijjártó Péter az iráni külügyminiszterrel beszélget arról, hogy a terrorizmus az egy csúnya dolog. Miközben Irán a világterrorizmus egyik meghatározó támogatója, a Hezbollah, ugye konkrét fenyegetéseket helyez kilátásban a mostani izraeli helyzettel kapcsolatosan. Aztán Orbán Viktor Putyinnak beszél a béke szükségességéről, és persze lehet azt mondani, hogy az osztrák kancellár egyébként elég régen, 22. áprilisában addigi egyetlen Európai Uniós, vagy pontosan a mostanáig egyetlen Európai Uniós politikusként a háború kitörését követően találkozott már Putyinnal, de amikor Putyinhoz elment az osztrák kancellár tavaly áprilisban, akkor egyrészt Kijevből ment, másrészt úgy ment oda, hogy ő a saját szemével látta az akkor már lezajlott bucsai mészárlásnak a helyszínét, és ő azt nyíltan szóvá tette Putyinnak, hogy Orbán semmi ilyesmit nem csinált.
Sőt, ugye, ha minden igaz a tudósításokból és a Kreml által nyilvánosságra hozott felvételből, akkor kifejezetten kerülte a háború fogalmának használatát.
Használta az orosz
terminológiát,
erre vonatkozóan van egy furcsa kép, ahol még ugye ilyen főhajtással köszön még a külügyminiszternek is, Lavrov külügyminiszternek is, és közben igen, az osztrák kancellár képviseli Magyarországot az Európai Tanácsülésen, szóval ezek a szuverenitás hangoztatásával azért nehezen összeférhetőek, és ami a politika irányt illeti most ezeken a szimbolikus mozzanatokon túl, bár ezek fontosak szerintem a diplomáciában, én őszintén nem tudom, hogy milyen magyar külpolitika érdek fűződik ahhoz, hogy ebben a szituációban, miközben Izrael támogatását kinyilvánítja a magyar kormány, az iráni külügyminiszterrel legyen közvetlen kapcsolat. Pár évvel ezelőtt ugye volt egy közeledés, amiben például a nukleáris együttműködést is felvetették, ez is egy izgalmas kérdés, hogy Magyarországnak mi keresni valója van az iráni nukleáris program közelében, ami ugye szintén az iráni regionális politikának, és ezen keresztül pedig megint csak a terrorizmus támogatásának a melegágya, hogy ugye az orosz kapcsolatban mindig is egy kérdés az, hogy mit nyerünk ezzel konkrétan. Ugye ezért szoktak a zsarolási pletykák, meg mindenféle, tényleg ellenőrizhetetlen teóriák felvetődni, mert valóban nincsen rá magyarázat. Tehát ettől nem kapjuk olcsóbban a gázt, nem igazolódott az előző télen az, hogy Magyarország olyan ellátás biztonságot tudott létrehozni, amivel más ország nem rendelkezne. Igaz, hogy most már kötődnek szerződések, nem tudom, Azerbajdzsánnal, Katarral tárgyal Magyarország, de ezt persze más országok is megteszik, és az Európai Unióban, sőt az Egyesült Államok is, amelynek van kereskedelmi kapcsolat a nukleáris fűtőanyagok vásárlását illetem, éppen ezt vetette Orbán Balázs az amerikaiak szemére, hogy mit ugrálnak, amikor ők is vásárolnak nukleáris fűtőanyagot. De Orbán Balázs, aki egy olvasott ember, nem hiszem, hogy ne tudná azt, hogy az amerikaiak éppen azon dolgoznak, hogy kialakítsák az alternatív kapacitásokat, csak ez néhány évet igényel, és egy csomó olyan európai ország, amelyeknek hozzánk hasonlóan szintén nincsen tengeri kijárata, akár Szlovákia. Nagyon sokat dolgoznak, és haladnak előre abban, hogy hogyan váljanak le minél nagyobb mértékben az orosz energia függésről. Valami történik ezzel kapcsolatosan Magyarországon, de úgy tűnik, hogy ez kisebb léptékben halad, és hogy politikailag ez egyáltalán nincsen elismerve, és igazából ezt nagyon nehéz összerakni egy politikai képét. Talán olyasmi rajzolódik ki, hogy egyrészt egy kicsit nagyságrendet téveszt Magyarország, tehát lehet mondani ilyeneket, hogy középhatalom vagyunk, de hát azért nem Magyarország fogja a közel-keleti békét elrendezni, úgy tűnik. Másfelől pedig ez a nyugat és kelet közötti kompország, ugye kicsit adiánért, azt hiszem félreértették ebben az ügyben szerepének a kialakítása. Hát ugye szintén úgy zajlik, hogy tulajdonképpen a nyugati, meg a keleti gazdaságoknak egyaránt a perifériájává válik Magyarország. Bocsánat, csak akkor igen. Még egy dolgot ide kell kapcsolnom. Matolcsy György is tartott előadást Pekingben, ugyanezen az övezetés út Furmón, ahol ugye a konnektivitással kapcsolatban és a termelési láncokba való bekapcsolódással kapcsolatban a nagy hozzáadott értéket igénylő tevékenységeknek a fontosságát hangsúlyozta. Hát ha ezt csinálnánk, akkor érteném. De nem ez történik. Hát pontosan az ellenkezője történik, hanem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági tevékenységeket vonza be Magyarország úgy, hogy egyébként nincs hozzá munkaereje, ráadásul ezek energiaigényesek, amikhez nincsenek energiaforrásaink. Ez egy alapvető hibás külpolitika, lehet, hogy van benne személyes vagy cégeken keresztüli korrupciós motiváció is, de alapvetően ez egy rossz külpolitika.
Kicsit a belpolitikai vizekre is átevezve, de úgy, hogy még egy kicsit a lengyel választásra...
Igen, szerintem is fontosak ezek a tanulságok.
Térjünk vissza, mert az ellenzék szempontjából talán van tanulsága, még akkor is, hogyha nagyon más a lengyel választási rendszer. De talán a kampánytechnikában, talán az üzenetek átvitelében van mit ellesni. Mi az, amit meg tudtak csinálni Tuskék, és mi az, ami akár átültethető lenne a magyar közéletre?
Hát nagyon sok mindent megcsináltak. Nyilván persze nem csak a választási rendszer különbözik, a politikai kultúra is különbözik, bár szerintem egyszer érdemes lenne azzal is foglalkozni, kutatói feladatnak tűnik, hogy ilyen adottságként vesszük, hogy mennyivel könnyebben mozgósítható a lengyel társadalom, mennyivel könnyebben rávehető a részvételre, mint a magyar. Ez is egy furcsa dolog persze, mert miközben a szolidaritás mozgalom hagyománya ott van, és a nagy demonstrációknak a hagyománya ott van, a közben most mindenki örvendezik a 70% fölötti részvétel miatt, mert egyébként valóban Lengyelországban akár még 50% alatti, vagy a körüli részvétellel is rendeznek választásokat. Szóval, hogy egyáltalán nem olyan magától értetődő, hogy ők annyira is minden tekintetben résztvevők, mint azt így mondogatni szeretjük. Szóval szerintem sok tanulság van, összes szerintem a szlovák választásból is van tanulság. Igaz, hogy a nagyobbik liberális párt, a Progresszív Szlovákia csak második helyre futott be, ez amúgy megkétszerezte a három és fél évvel ezelőtti eredményét, ugye ez egy előrehozott választás volt. De ahhoz képest ez mindenképpen egy jó eredmény, ez a 18%, és őtőlük először is meg lehetne szerintem azt tanulni, hogy liberális pártként egy liberális kampányt folytattak. Tehát nem azon gondolkodtak, hogy hogyan takarják el a saját mondandójukat, és ez bármilyen ideológiai irányzat pártjára vonatkozik, hogy hogyan próbálják kilógozni a saját programjukat, hogy hogyan próbálják elrejteni az úgymond talán megosztó nézeteiket, hanem azt gondolták, hogy azzal lehet eredményt elérni, hogyha identitást adnak a saját szavazóiknak, és kiállnak az elveik mellett.
És lehet, hogy nem 30%-at, de 18-at mondjuk biztosan behúznak.
Hát igen, illetve, hogy egyébként a két liberális párt együtt, a másik az 6-ot ért el, tehát a két liberális párt együtt 24%-ot elért, azért ez azt jelzi, hogy ott van egy bázis, ami szeretné, hogy hozzá beszéljenek. Ez szerintem a lengyel választásra is vonatkozik, tehát ott folyamatosan az ellenzéki pártok akár a jogállammal kapcsolatos ügyekben, akár az abortusszal kapcsolatos ügyekben, és ezt kiszélesíteném, a nők jogait illető kérdésekben folyamatosan hangoztatták a nézeteiket, pedig gondolhatták volna akár azt is, hogy hát ez egy megosztó téma, nyilván a PISZ is azért csinálja, a jog és igazságosság is azért csinálja, mert látja a saját abortus szigorító lépései mögött a társadalmi támogatottságot, de mégis az ellenzék úgy döntött, hogy fölveszi a kesztyűt, hogy kiáll azok mellett, akiknek a véleményét képviselni akarja. Ezeknek az elmúlt években tartott egy-egy nagy demonstrációnak a következtében a választók ráismertek arra, hogy igen, ezek a mi pártjaink, és ennek például lett egy olyan eredménye, hogy a nők és a fiatalok mozgósítása soha nem látott mértékben megtörtént. A nők is és a fiatalok is szignifikánsan többen szavaztak az ellenzéki pártokra. Ez egy fontos dolog. Egy másik fontos dolog az, hogy hogyan jött létre ez az ellenzéki szövetség. Persze más a választási rendszer, de bizonyos értelemben még bonyolultabb az ottani választási rendszer, és egy picit hasonlít a jövő évi magyarországi egyszerre tartott európai parlamenti és önkormányzati választás logikája, az ugye az egyik listás, a másik pedig egy ilyen egyéni indulásra alapozott egyszerű többségi rendszer. Ugye az a helyzet Lengyelországban, hogy amikor olvassuk ezeknek a nagy pártlistáknak a nevét, akár a polgári koalícióját, akár magát a jog és igazságosságét, akár a másik két ellenzéki formációjét, amely kormányalakításra készül, ezek mind több pártból állnak. Tehát az első lépés az volt, hogy volt sok kisebb-nagyobb közepes párt, amelyek úgy döntöttek, hogy akik közel állnak egymáshoz, azok létrehoznak egy olyan politikai szerkezetet, ami lehetővé teszi számukra az indulást, hogy együtt gyűjthessenek szavazatot, majd pedig a létrejövő három ellenzéki tömb azt mondta, hogy mi versenyezni fogunk egymással is a voksokért, de kinyilvánítjuk, hogy a versenynek az a lényege, hogy a végén együtt kormányozhassunk. Tehát nem az történt, hogy ha nem én nyerek, akkor visszatartom az erőforrásokat a kampányolásban, és nem az történt, hogy utólag valaki megsörtédik a másikra, mert az ő listája lett a második, vagy a harmadik, és megelőzte, hanem továbbra is fönntartják azt a kinyilvánított szándékot, hogy együttműködjenek, és mindezzel párhuzamosan lezajlott egy szenátusi választás, ahol viszont nem pártlistákra, hanem jelöltekre, személyekre kellett szavazni, ahol viszont megegyeztek a közös jelölésben. Tehát tulajdonképpen megoldották azt a feladványt,
amit most meg kellene oldani.
Amit most meg kellene oldani a Magyarországon az ellenzéknek, és amiről minden fa alatt elmondja valaki, hogy milyen szörnyű és milyen lehetetlen feladat. Létrehozták az egymáshoz közel álló pártok az együttműködéseiket, az együttműködő blokkok, azok rivalizáltak is, de hajlandóak az alapvető együttműködésre, és mindeközben egy szenátusi választást is megnyertek, a 100 helyből 61-et szerzett meg ez a három ellenzéki párt. És ehhez jönnek még tartalmi kérdések, legfőképpen egyet emelnék ki, nem akarok abban a színben föltűnni, hogy ennyire mélységében ismerem a lengyel belpolitikát, de van egy kérdés, ami nagyon fontos volt, ez a hívjuk egyszerűen családi pótléknak, az 500 plusz vagy a 800 plusz programról hallhattak Magyarországon is sokan. Ugye a 800 plusz az azt jelenti, hogy 800 lotyira fogják emelni, lényegben a családi pótléknak megfelelő ellátást, ez nagyjából 70 ezer forintnyi összeget jelent. Átszámítva.
És milyen egyszerű lenne itthon is a 12.200 forinttal kampányolni?
Hát igen, pontosan. És ugye ez azért volt egy fontos kérdés, mert a korábbi 500 pluszos program nagyon sokat jelentett a jog és igazságosság 2019-es újraválasztásában. És Tusk, aki amikor miniszterelnök volt, hát mondhatni talán egy neoliberális gazdaság és társadalom politikát vitt, zárójel, nagyon sikeresen Lengyelország volt az egyetlen uniós ország, ahol nem volt recesszió a 2008-9-es válság idején, de nem a szociális érzékenységéről volt híres, és Tusk úgy nyilatkozott a kampány során több alkalommal, hogy ő egy adottságnak tekinti, hogy ez az 500 plusz van, ezt ágában nincsen visszavonni. Talán, ha nem tévedek nagyot, ő volt, aki először beszélt a 800 zlotyra emelésről, és amikor ezt bevezette a jog és igazságosság, vagy pontosan megígérte, akkor még olyasmit tett hozzá Tusk, hogy oké, de akkor évenkénti infláció követő indexálása legyen ennek. Tehát adaptálni tudta a politikáját, a saját nézeteit egy új helyzetre, ami ugye megint csak azt teszi lehetővé, hogy együttműködjenek egymással ezek a pártok. A szumája pedig, bocsánat, mindannak, amit mondok, szerintem az van, tudom, ha ilyen mondásokat mondok, szóval van egy olyan, egy német politikushoz nevéhez fűződik, egy keresztény demokrata politikus nevéhez az a mondás, hogy a maraton futásnak az a titka, hogy rögtön az elején jó irányban kell elindulni. És Wolfgang Schäuble mondta egy alkalommal, nagyon szellemesen, szóval, hogy a legeleje ennek a folyamatnak az volt, hogy ezek a pártok úgy döntöttek, hogy ők nem egy helyosszót akarnak csinálni a választásból, hanem meg akarják nyerni, és ehhez állítják elő a politikai feltételeket.
Na hát érdekes lesz, hogy az önkormányzati választásra ezt mennyire tudja adaptálni az ellenzék, pláne annak fényében, hogy Karácsony Gergely a Partizán interjúban azt mondta, hogy hát még beszélgetések is nehezen jönnek létre, nemhogy hivatalos tárgyalások. És ezzel át is evezhetünk, a héten a Szabad Európa oldalán is több anyaggal találkozhattak a hallgatók, amelyek az önkormányzati választások tárgyalásait, előkészületeit dolgozták fel. Ugye Kerényi György kollégám egy hosszabb, inkább Budapestre koncentráló cikket írt, illetve a Szabadon friss epizódja, amit én készítettem, amiben próbáltam olyan területekre koncentrálni, ahol lehetnek konfliktusok, meg van mit keresnie az ellenzéknek. Hogy látod, mennyire igaz az, amit például az ellenzéki oldalon háttérben is, de akár nyilvánosan is szeretnek mondani, hogy Budapest az igazából zsebben van, nem is Budapesttel kell foglalkozni, ezt a budapesti értelmiség és főleg a budapesti újságírók forszírozzák, és vidékre kell koncentrálni egy az egyben.
Hát én irigylem ezt a nyugalmat, meg relaxáltságot. Én úgy emlékszem, hogy a 2022-es választásnak, parlamenti választásnak az egyik fő tanulsága az volt, hogy bár 18-ból 17-et megnyert a budapesti választókerületek közül az ellenzéki együttműködés, de volt jó pár olyan körzet, ahol a vártnál sokkal szorosabb volt a versengés, és nem csak a háború ügyében kifejtett fideszes propaganda miatt, hanem azért, mert elmentek a lakótelepek. Ugye van egy átrendeződés az ellenzéki választói táborban, tehát Budapesten belül is ugye a budai kerületek, amelyeket mindig meghatározó jobboldali fellegváraként tartottunk számon, azok teljesen ellenzékivé váltak. És amennyire én tudom, nem tudom az összes választókerületet, de egy párat ismerek közelebbről, és akár ha nem tudom, Újpalotáról beszélünk, akár ha Békásmegyerről beszélünk, akár ha, nem tudom, a Leányka utcai lakótelepről beszélünk, Budafok bejáratánál, hát ott a Fidesz aratott. Én őszintén szóval nem láttam olyan elemzést, ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak én nem találkoztam ilyennel, ami arról szólt volna, hogy akkor most a budai szavazók milyen tömegben váltják ki az elveszni látszó lakótelepi szavazókat. Én nem látom azt a közéletben, legalábbis nem érzékelem ennek a jelét, hogy lenne valamilyen konkrét stratégia ezeknek a lakótelepi szavazóknak a visszaszerzésére. Azért itt sok tízezer ember él, mondjuk budapesti lakótelepeken, és én azt gondolom, hogy egyszer egy konkrét szituációban, akár mégiscsak a háború ügyében érzett félelem és a Fidesz által, hát szerintem elég álságosan hirdetett biztonság érzett okán odaszavaztak a Fideszre, szóval egyszer elmegy, hogy ezek a szavazók nem az ellenzéknél vannak. De már kétszer, meg háromszor átszavaznak a Fideszre, akkor ez a szavazótábor el fog veszni. Ez részben ugye persze leképezi, nem mint hogyha a lakótelepeknek ma már annyira homogén lenne a közönsége, de azért részben talán leképezi azt, hogy hogyan rendezte át a Fidesz a szavazótáborát az egész országban, az alacsonyabb jövedelmi, alacsonyabb iskolázottságú rétegek felé hogyan tudott kinyitni, talán piciben, de ez csak tényleg nagyon ilyen ceruzával merem így körülrajzolni, mint ha ez játszódna itt is le. Szóval, hogy mondjuk egy olyan kerületben Kunhalmi Ágnes 4-5 ezer szavazattal nyerte meg 2018-ban az egyéni kerületét, 22-ben 1000-rel. És tudok még ilyen példákat mondani, Hajdú László a 15. kerületben szintén jelentős, talán 4000 szavazat körüli különbséggel nyert, ugyanabban a választókerületben az ő utódja, a DK-s Barkóczi Balázs szintén hát éppen ilyen 1000 körüli előnyökkel nyert. Hát ez számomra nem lenne annyira megnyugtató, őszintén szólva. Azon kívül pedig ez az egész önkormányzati választásra vonatkozó kérdés, hogy hát ha azt mondja Karácsony Gergely, hogy beszélgetések is nehezen jönnek létre, vagy éppen a te riportodban Ungár Péter arról beszél, hogy hát szóba állnak ugyan a momentumosokkal, de ő nem érti, hogy ők mit beszélnek, miközben a momentumosok azt mondják, hogy ők nem is szavaznak sehol sem LMP-s támogatottságú jelöltekre. Ez lehet egy politikai álláspont, én nem ezt akarom vitatni. Csak ha ránéz az ember a naptára, akkor azt látja, hogy 2023. októberének most már a második felében járunk, kevesebb, mint 8 hónap van hátra a választásig, ennek az egész dolognak nem itt kellene tartania, és hogyha valóban alapvető különbség van arra vonatkozóan, hogy ki minek látja ezt a rendszert, és ki minek látja, ki miben látja a tétjét a következő választásnak, és ebben nincsen egyetértés, akkor nem igazán látom azt a bázist, azt a politikai platformot, amiről kiindulva egy sikeres választást meg lehet vívni, mert ugye szerintem ez a fő lengyel tanulság, hogy, talán az egyik legnagyobb félreértés a magyar politikában, pedig van egy pár, az elmúlt tizenakárhány évben, hogy az összefogás, sem a szétválás, ezek nem csodaszerek. Az összefogás az nem azt jelenti, hogy aki benn van a szobában, arra rázárom az ajtót, és akkor ő nekik kell együttműködni. Az együttműködés az azt jelenti, hogy létrehozom a politikai feltételeit az együttműködésnek, azért, hogy mindenki végig benne tudjon lenni a történetben, mert alapvető dolgokról ugyanazt gondoljuk. Hát ha valaki egyébként azt gondolja, hogy ez egy demokrácia, míg más valaki azt gondolja, hogy ez nem demokrácia, akkor lehet, hogy nekik tényleg nem kell együttműködniük éppenséggel. Ezt a kérdést jobb lenne most tisztázni, mint később. Viszont hogyha ez állítólag tisztázva van, vagy akik között tisztázva van, azoknak meg azt kéne eldönteniük, hogy ők egy legalábbis rendszergyengítő pozíciót vesznek fel, vagy pedig egy helyosztón vesznek részt. És persze lehet azt mondani, hogy a lengyel választás a kormányzásról döntött, míg a 2024-es magyarországi választások azok nem a kormányzásról, csak az önkormányzatokról, tehát a megmaradt politikai autonómia utolsó teréről beszélünk, tényleg csekélység, fognak dönteni, meg az európai parlamenti képviseletről, de én nem látom magam előtt azt a helyzetet, hogy mitől előnyös az, hogy egy központilag vezérelt, üzemszerűen működtetett Fidesz kampánnyal szemben lesz egy tucat ellenzéki kampány, lesz 50 helyi kampány, a vége az lesz, hogy a Fidesz megint kap 50%-at az EP listán, viszont az egyik ellenzéki pártnak majd lesz 16%, a másiknak meg 7, és akkor ők győztesként fogják magukat ünnepelni, szóval hogy ez miben segíti azt, hogy a 2026-os pozíciók, a startpozíciók jobbak legyenek, és én azt sem nagyon látom, hogy mivel lehetne, vagy miért lehetne azzal föllelkesíteni a kormánykritikus választói közönséget, hogy milyen nagyszerű, hogy közöttünk megváltoztak az erőviszonyok, de egyébként egy újabb elsőprű győzelmet ajándékoztak a Fidesznek. Szóval igazából ez a kiinduló pont az, ami nincs tisztázva, tehát ha nem eldöntött dolog az, hogy ez egy rendszerkritikus ellenzék, amely alapvető kérdéseket föltett magának, arra választ adott, és ebből következően politikai stratégiát csinált, akkor a politikai eredmény sem fog megérkezni a végén.
Utolsó témánk, október 18-án eltemették Sólyom Lászlót, csendben és különösebb felhajtás nélkül. Ugye az ő kérése volt, hogy politikusok ne is beszéljenek. Olyan volt a temetése egyébként, ahogy élt körülbelül, pláne az utolsó időben. Mit hagyott, vagy hagyott-e maga után valamit Sólyom László úgy, hogy hát azért saját maga által vállaltan és kimondottan csendben volt az utóbbi majdnem 10 évben.
Hát az utóbbi majdnem 10 évben igen, de egyébként amikor, és ez az ő hagyatékához, közeleti hagyatékához szervesen hozzátartozik, hogy 2010-et követően, ha nem is gyakran, de szerintem igen fajsúlyos megnyilvánulásokban kritizálta azt, ami elkezdett történni, ugye az alkotmányos kultúra jelzőszerkezet volt az ő egyik meghatározó mondandója ezekben az írásaiban, beszédeiben is. Tehát Sólyom László bármilyen a politikai, a közéleti működési területen bármilyen ellentmondásos vagy kritikus megnyilvánulásokat is tett. Szerintem aki részt vesz a közéletben, az sosem fog senki sem 100%-ig egyetérteni. De az ő nevéhez alapvetően mégiscsak az fűződik, hogy volt egy nagyon erős kísérlet arra, hogy ez a bizonyos alkotmányos kultúra az írott szónál és a mindent elbíró papírnál sokkal erősebb gyakorlata és hagyománya alakuljon ki annak, hogy komolyan vesszük a jogot, hogy komolyan vesszük az emberi méltóságot, komolyan vesszük a méltányosságot, és komolyan vesszük az ebből levezetett alapelveket, amelyek szerint élni akarunk. Ma ugye azt látjuk, hogy egyrészt az a harmadik köztársaság, aminek a létrehozásában és működtetésében nagyon komoly szerepet játszott, ez megbukott. Sokan azt hiszem különböző irányokból sóval is próbálják behinteni a helyét, ez elég jól megy, de lehet, hogy egy nagyobb történelmi távlatból érdemes lenne megbecsülnünk azt, ami akkor létrejött, mert szerintem ilyen erőteljes és ilyen hosszú ideig tartó, minden kudarc ellenére ilyen hosszú ideig tartó demokratikus kísérlet egyszerűen nem volt még Magyarországon. Tehát lehet, hogy kéne valamit kezdenünk vele azon kívül, hogy elmondjuk, hogy milyen szörnyű volt minden, ez nem igaz, sok minden baj volt, de ez így ebben a formában nem igaz. És a másik, amit fontosnak tartok, hogy ezt többen elmondták egyébként, és én nagyon egyetértőleg tudok csak ehhez csatlakozni, hogy igen, sokan nagyon furcsálották az egész dolgot, amikor a Bánáti Bazsarózsát védte Sólyom László, és 2005-ben ez nagyon furcsának tűnt, és a NATO lokátorral kapcsolatosan nem is biztos, hogy ennek nem voltak furcsa áthallásai, ugye az éppen frissen integrálódott Magyarországon, de azért ez mégiscsak azt jelenti, hogy 2 évtizeddel ezelőtt sokkal komolyabban vett valamit, ami ma már az életünk része, és ez a klímaváltozás. Őt ugye a környezeti jog és az ehhez kapcsolódó témakörök is érdekelték, és foglalkozott ezekkel. Ez megint csak egyfajta előrelátás, ami azt jelenti, hogy valaki képes volt a fejét kidugni ennek a napi politikai sodrásnak a felszíne fölé. És még egy dolog talán, hogy miközben sokan elmondják róla, hogy ő mennyire arisztokratikus személyiség volt, és hogy maguknak az intézményeknek a megbecsültségét is sokszor külsőségekhez kötötte, és ezzel is lehet szimpatizálni, vagy sem. Nem volt ez mindig nagyon rokonszenves. De eközben megint csak a környezetvédelemre utalva, és ahhoz kapcsolódva a civil szervezetek fontosságát és az önkormányzatok fontosságát gyakran hangsúlyozta. Ebben biztos az is benne volt, hogy elég rossz véleménye volt a konkrét magyarországi pártpolitikáról, amiben azért nem biztos, hogy nagyon sokat tévedett, bár lehet, hogy ebben sem volt mindig igaza, tehát nem lehet pártok nélkül demokráciát csinálni, olyanok, amilyenek, de rájuk szavaznak az emberek. De egyébként önkormányzati képviselőkre is szavaznak, és egyébként a civil szervezeteken keresztül lehet közvetlen módon részt venni a közélet azon ügyeiben, amelyek fontosak számunkra. Szóval, hogy a civilek fontossága, az önkormányzatok fontossága, a klíma változással való komoly és beható foglalkozás, és mindezeknek a keretét adó alkotmányos kultúra komolyan vétele, ilyen értelemben magunk komolyan vétele, szerintem azért olyan hagyományteremtő gondolati egység, amit baj lenne kidobni. Ennyire nem vagyunk gazdagok, szóval ahogy Bibó Istvánt sikerült kitolni a magyar közéletből, ezt meg lehet próbálni Sólyom Lászlóval is, de hogyha ez minden ilyen előremutató, bár egy konzervatív embernél nem biztos, hogy ez előremutató, ez egy jó kifejezés, de mindesetre egy ilyen meghatározó gondolkodót megpróbálunk elfelejteni, vagy egyszerűen nem kezdünk vele semmit, akkor azzal saját magunkat szegényítjük. Itt vannak ezek az emberek, tehát akár Bibóval, akár Sólyommal, szerintem együtt kellene élnünk, az örökségünkkel együtt kellene élnünk.
Nagyon szép végszó, köszönöm szépen Lakner Zoltánnak. Ez volt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja Lakner Zoltánnal és Benyúr Ritával.